zsebben vonnak. Hát tudod, fiam, megérdemelnéd, de az orrod, Atya Isten, mi van az orroddal? Másnap is ágyban maradtam, és akkor éreztem, hogy én még így összeütve, nyúzva, törve nem voltam soha életemben. De ilyen boldog se.
Rádió Színház.
Éjféli harangszó. Válogatás Fekete István novelláiból.
A medve. Csendes téli reggel volt, amikor elgondolkozva és meglepő szelídséggel ballagtam a posta felé nagyanyám levelével. Vigyázz rá, kisfiam, figyelmeztetett nagyanyám, egyenest a postára menj, és ne a ládába dobd, hanem magának a postamester bácsinak add a kezébe. Igen, nagymama, mondtam, bár ilyenkor mindig eszembe jutott, hogy miért mondom én, hogy nagymama, és miért nem mondom, ahogy a faluban minden gyerek mondta, öreg anyám. Közben észre sem vettem, köd ereszkedett a szérükre s az utca vájújába, és mire a falu végre értem a postához, a köd már megvastagodott, s úgy látszott, mintha a Csornai úton jönne a nyárfák között, amelyek kissé és némán éjszakra hajoltak. Ezek után a levelet átadtam a postamester bácsinak, aki zsidó volt, és Weisz Sándornak hívták, de ezzel nem törődött senki, sőt, bizonyos előkelőséget kölcsönzött viselőjének. Ilyen előkelőség volt a faluban még Strandzinger bácsi, aki tejcsarnokos volt, és német, azaz sváb, és Skandera bácsi is, akire az öregek azt mondták, hogy török hagyás, és mint szövőmester működött a faluban. Weisz bácsi a postamesterség mellett még gazdálkodott is, és apám volt a tanácsadója. Mire tehát összes gazdaságunkban előforduló állattenyésztési kérdésére válaszoltam, már nem lehetett kilátni az ablakon, olyan vastagon folyt be a köd a falu végén. Ilyen vastag ködöt azóta sem láttam. A posta utcai kiskapujánál messzebb látni nem lehetett, és amikor kiértem az utcára, majdnem nekidőltem a kerítésnek az ámulattól, és egy kicsit az ijegységtől is, mert a néma ködből egy kis medve lépegetett elő, és csak később láttam meg az embert, akit úgy látszott, hosszú, vékony láncon a medve vezetett. Jó napot, fiúcská, mosolygott az ember. Szép nagy medve, mi? Táncolni is tudja. És megsimogatta a medve fejét, mire az leült. Szabad te is simogat, mondta a kissé cigányképű ember. Ursú, nem harapsz, tezség! Úgy éreztem, ezt az ajánlatot nem lehet visszautasítani, tehát ugrásra készen ugyan, de megsimogattam a kis medve fejét, s ezzel kapcsolatban eszembe jutott az a kocka cukor, amelyet a reggelinél vágtam zsebre egy óvatlan pillanatban. Szabad neki cukrot adni? Néztem a medve tulajdonosára. Orsú nagyon szeret cukor, mondta az ember, s a kis medve olyan hirtelen kapta ki kezemből a reggelinél zsebrevágott kockacukrot, hogy majdnem az ujjam is oda került ragyogó fogai közé. Utána pedig újra leült, s arra gondoltam, ha kutya lett volna, talán a farkát is csóválná. Szép medve, jó medve, mondta az ember, senkit nem harapsz, és táncolni is tudsz. Szereti a cukor, és a domnú főbíró nekem adott papírt, szabad táncoltatni. Tehát a főbíró, azaz Trombitás bácsi is adott engedélyt, és ezek után az alszeg jobb oldalán, mint hivatalos vezető, ajánlottam be a medvét és gazdáját, figyelmeztetve az ismerős néniket és bácsikat, hogy a kenyérhez egy kis szalonna is illetékes. Na hát ez a Pisti, Hallottam az egyik háznál, ahol Deres néni csak újabb figyelmeztetésemre adott a kenyér mellé egy kis darab szalonnát. Ennél nagyobb lókötő nincs a faluban. Ez egy kicsit rosszul esett, és pár pillanatig gondolkodtam, megdobja-e Deres néni kendermagos kakasát, de közben annyira beleszerettem a kismedvébe, hogy ez a haragos bosszú vágy azonnal kútba esett. Közben a köd ritkulni kezdett, hogy amikor a házunkhoz értünk és befordultunk a kapun, apám majdnem hanyatt esett, pedig amúgy nem volt valami nagyon hanyatt esős ember. A medve valódi tulajdonosa ugyanis még ködben volt. Hát te? Medve, mondtam szerényen. Ezé a bácsié, tettem még hozzá, mintha feltételeztem volna apámról, hogy azt gondolhatná, a medvét a kács alatt vagy a potyondi malom mellett fogtam. Apám elmosolyodott, s ezzel rendben is lett minden. Kicsit táncolni is tud, tettem még hozzá erősítve pozíciómat, és ez a bácsi talán meg is aludhatna az istállónkban, és szeretnék még kicsit velük maradni. Szamár, mondta apám, a lovak szétrúgnák az istállót, de majd gondolkodom. Harangszóra itthon légy, és nézett az emberre, aki foszlott kucsmáját a kezében tartotta, a barátod is kap ebédet. Ezzel ott hagyott bennünket. Apám az udvaron beszélgetett bíró bácsival, de amikor megérkeztünk, az iskola felé mutatott. A hátsó tanterembe vidd barátaidat, tanító bácsi is megengedné. Vittem be pokrócot, szalmát, Rozi be is fűtött. Ott meg is alhatnak, ebédet, vacsorát kapnak, de ha a bolhák megeszik őket, hát arról nem tehetek. A medve tulajdonos bácsi neve Juon volt, ami szerinte magyarul Jánost jelent, de az összkomfortos iskolaszobának úgy megörült, hogy még talán a nevét is elfeledte. Amikor azonban a keresztet meglátta a falon, vidámsága egyszerre ellobbant. Komoly lett, mintha templomban lenne. Térdet hajtott, és keresztet vetett. Én ezen, amikor otthagytam őket, nagyon elgondolkodtam. Az ebéd azonban kitűnő volt, és gondolataimban már az esti karácsonyfagyertyák lobbantak fel, bár nem annyira, hogy az ajándékokat is látni lehetett volna. Ezek után Jón bácsi délután már egyedül kéregetett a medvével, és bevallom, meg is feledkeztem róla. De eszembe jutott, amikor anyám este felé azt mondta Margitnak, erre a szegény olára legyen gondod, és azt a kis csomagot is ad neki. Aztán fellobbantak a karácsonyfa békés kis gyertyái, és én elmerültem a karácsonyi öröm szeretet és vidámság játékaiban. De amikor egészen este lett, megint eszembe jutott az a szegény olá, és kisurrantam, hogy megnézzem, mit csinál. Beleskelődtem az ablakon, és megláttam. A vacsora és minden a tanító bácsi asztalán érintetlenül. Az a szegény olá pedig ott térdelt a feszület előtt, meghajolva és mozdulatlanul, mintha semmi, de semmi más nem is lenne a világon. Megdöbbentem, mintha valami végzetes és nehéz kérdés indult volna meg eszméletemben, amit csak később, és már későn fogalmaztam meg magamban, hogy imádkoztak-e, és imádkoznak-e így, szerte az országban, büszke és nagyvérű, nemes és nagyszájú magyarok. Tódor. Abban az időben nem úgy volt, hogy eredj át, fiam, a borbélyhoz, és nyilatkozz meg, mert olyan a fejed, mint egy pemetelő. Ugyanis a borbély néha csak havonként jelent meg a malom mellett, mert ott kezdődött a falu, és 2-3 napi erős munka után tűnt el a temető mellett, mert ott végződött a falu. A fejek és szakállak tehát, hogy úgy mondjam,